Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan egyházunk kijelölte erre a mai vasárnapra, ahogyan azt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetében, a 6-tól a 12. versig a következőképpen. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falakat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Amen. Eddig Isten írott igéje. Bevallom a kedves testvéreknek, hogy én tegnap jártam először itt ebben a templomban, már nem először vagyok Orosházán, de itt a templomban tegnap jártam először, és amikor beléptem ide, ebbe a templomba, akkor az az érzés fogott el, ami az ilyen nagymúltú, nagy gyülekezetekben elfog, hogy annyira jó látni azt, hogyha vannak olyan generációk mögöttünk, akik egészen komolyan vették azt, amit mondtak, amit hittek, és erről úgy is bizonyságot tettek, hogy fölépítettek egy ilyen szép templomot, mint ez, és ránk hagyták, hogy mi úgy gazdálkodjunk ezzel, ahogyan csak tőlünk telik. És annyira jó látni azt, hogy az Isten megáldotta azokat az embereket, akik igazán az ő útján járva ki akarták fejezni a szeretetüket az Isten felé, és az összetartásukat, a közösségben lételüket, és az Isten ezt megáldotta. Ezt nevezzük gyülekezetnek. És jó ezt látni. És nyilván a nagy gyülekezetnek megvannak az előnyei és hátrányai, ugyanúgy a kicsinek is megvannak az előnyei és a hátrányai. És egy ilyen nagymúltú gyülekezetben, mint amilyen az orosházi gyülekezet, egy ilyen nagy templomban megvan akkor az emberben a kísértés, hogy próbáljon nagy problémákat megoldani valamilyen olyan módon, ami nagy, ami hatalmas, ami látványos. Mint például ez a templom. Rendszereket épít ki, hivatalokat állít fel azért, hogy megoldja a problémákat, feladatokat. És a textus most arra biztat bennünket, hogy nem feltétlenül kell mindig rendszerben gondolkodni. Nem feltétlenül kell mindig nagyban gondolkodni ahhoz, hogy a dolgok működjenek, a problémák megoldódjanak, és hogy haladjon a szekér. Nem kell mindig százakban gondolkodni, nem kell mindig ezrekben gondolkodni, nem kell mindig milliókban gondolkodni, hanem egészen aprólan a hétköznapok szintjén tudnak megoldódni igazán nagy problémák. A hétköznapok szintjén minden embernek a saját életében, egyen-egyenként mindannyiunk életében. Az ige sem véletlenül fogalmaz így, hogy ha leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, oszd meg a kenyered, az Úr jól tart téged. Első szám második személyben fogalmaz az ige, hogy ez neked szól, kedves testvérem. Hogy ez nem valami nagy, grandiózus tervet próbál itt előre vetíteni, hanem azt, hogy hogyan tudjuk mindazt a dolgot, amit hallunk, amit az Isten igéjéből tanulunk, azt hogyan tudjuk a hétköznapokban apró pénzre váltani. Hogy hogyan tudunk egyszerű emberként a hétköznapokban, a munkában, az iskolában, otthon, családi körben, barátok között, vagy az utcán keresztények, hívő emberek, az Istenhez tartozók lenni. Nem a nagy megmozdulások legtöbbször, nem a nagy megmozdulások teszik az evangéliumot élővé, hanem az, hogy akik hisznek a Krisztusban, azok hitelesen adják át szóval, Krisztus története továbbadásával, és tettel is a hitüket az éhezők segítésében, a hontalanok lakhatásának megoldásában, a fölösleges terhek levételében, ugyanezt az ige is felsorolja. Egy szóval, a mindennapokban egészen egyszerű, de sokszor nagyon kemény problémák megoldásában. És amikor az ilyen kis dolgok összeadódnak, és egyre többen vagyunk olyanok, akik így gondolkodunk, ahogyan ezt az igében olvassuk, akkor épülnek fel ekkora templomok, mint ez itt. És akkor lesz a nagy egész, egy élő gyülekezet, mert ezek a hétköznapi probléma megoldó menedzselések, hogy így fogalmazzak, ezek fogják megtölteni élettel a nagy rendszereket, templomokat. És azt írja az ige, hogy az ilyen böjt tetszik az Úrnak. Sokan azt képzelik, hogy a böjt, most itt nem az egyház év ezen szakaszáról beszélek, hanem magáról a böjtölésről, hogy a böjt az azt jelenti, hogy valamiről lemondok. Hogy mondjuk nem eszem húst, vagy mondjuk nem eszem húst péntekente, vagy nem eszek édességet, vagy újabban lehet olyat is hallani, hogy nem internetezem annyit böjtben, mert én erről mondok le, vagy egyáltalán nem iszom alkoholt böjtben, még akkor se, hogyha összejövünk a barátokkal kocintani, mert mindezekről lemondok, mert böjt van. Pedig, kedves testvérek, ez az ige, ez arra irányítja a figyelmünket, hogy a böjt elsősorban nem. Nem arról szól a böjt, hogy valamiről lemondok, hogy valamire nemet mondok. Hanem a böjt elsősorban erről szól, és ez tetszik az Istennek, hogyha tudok igent mondani. Ha tudok igent mondani elsősorban a saját életemre. Hogy el tudom fogadni magamat úgy, ahogyan vagyok. Hogy el tudom azt fogadni, hogy az Isten ilyennek teremtett engem, mint amilyen vagyok. Minden bűnével, hibájával, mindenki behelyettesítheti saját magának. Hogy igent mondok a saját életemre. Mert abban a pillanatban, ahogy el tudom fogadni saját magamat, és igent tudok mondani a saját személyemre, abban a pillanatban tudok a másik ember életére is igent mondani. És abban a pillanatban tudok segíteni a mellettem ülőnek, abban a pillanatban fel tudom őt emelni, amikor erre szüksége van, hogyha éhezik, akkor tudok neki enni adni, hogyha szomjazik, akkor tudok neki inni adni, hogyha maga alatt van lélekben, akkor át tudom karolni, és azt tudom neki mondani, hogy minden rendben lesz, én itt vagyok veled, és hogyha segítségre szorul, akkor oda tudok lépni. Ez abban a pillanatban lehetséges, és igaz, hogyha a saját életemre, az Istentől kapott életemre is igent tudok mondani. És hát nem utolsó sorban, sőt, inkább elsősorban. A böjt az arról is szól, ugye, hogy saját életemre igen tudok mondani, hogy a másik ember életére igen tudok mondani, és hogy az Istenre is igent tudok mondani. Hogy el tudom őt fogadni. Hogy el tudom fogadni az ő akaratát, legyen az bármi is az én életemben. El tudom azt fogadni, hogy neki terve van az én életemmel. És hogy ezt véghez is tudja vinni. Nem csak eltervezés, aztán abba marad, mint a 4-es metró, vagy bármi más, amiről hallunk, hanem tényleg nem csak elkezdődik, hanem vége is lesz. És az Isten ebben az életben
végig tud kísérni bennünket az ő terve szerint. Igent mondani magamra, igent mondani a mellettem ülőre, és igent mondani az Istenre. Az ilyen böjt tetszik az Úrnak. Ezt mondja az ige. De nagyon nagyot tévedünk akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez nem lehetséges. Mert ugye ehhez tökéletesnek kéne lennie. Tökéletesnek kéne lenni minimum. Ahhoz, hogy az ember így tudjon élni. Hogy el tudja fogadni saját magát, a másik embert is, meg az Istenre is igen tudjon mondani. Pedig kedves testvérek, arra indít bennünket ez az ige, hogy el kell kezdeni, és akkor menni fog. Hogy neki kell indulni. Bátornak kell lenni ahhoz, hogy el tudjunk indulni, és rá tudjunk lépni erre az útra. És akkor fog működni. Nem attól fog működni, hogy tökéletesek vagyunk, hogy nem követünk el hibákat, bűnöket, vagy nem fogunk hasra esni 25-ére is, hanem azért, mert bátrak vagyunk bízni az Istenben, és elfogadni az ő akaratát. Az ilyen böjt tetszik az Úrnak. És az a lényeg, kedves testvérek, hogy a templomajtó, amin bejöttünk, az ne elválassza a templomon kívüli és a templomon belüli világot, hanem pont, hogy összekösse. És az Isten tisztelet ne véget érjen a kapuban, hanem ott kezdődjön csak igazán, amikor kilépünk. És hallja meg itt az egész város, és tudja meg egész Orosháza, hogy mi igent mondunk. Hogy mi igent mondunk. És kedves testvérek, ahol ezek a dolgok megvalósulnak, megtörténnek, ott életek fognak megváltozni. Ott életek fognak irányt változtatni. Jó irányba fognak az életek terelődni, ezt írja az ige. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Csodálatosak ezek az ígéretek, testvérek. Mert az Isten a mi igenünk mellé odarakja a sajátját. És akkor olyan lesz az életünk, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amiből nem fogy ki a víz. És újra és újra erőt kapunk, hogy újra és újra tudjunk tovább adni ebből az erőből, ebből a bátorságból, az evangéliumból. És hogyha ez működik, már pedig működik, mert az igében ígéretet kaptunk erre, akkor ennek híre megy. Ez el fog terjedni, hogy ez így van. Mert akármennyire is, ha bekapcsoljuk a tévét, rádiót, interneten figyeljük különböző hírportálokat, akkor legtöbbször csak rossz híreket hallunk. Hogy ennyi baleset volt, hogy ennyien haltak meg, hogy éppen ilyen háború van, hogy itt van forradalom, hogy ott elégedetlenség, itt tüntetnek, ott tüntetnek, amott tüntetnek. És csak ezt halljuk mindig, az elégedetlenséget és a problémákat. És közben pedig az ige azt írja, hogy annak híre fog menni, hogyha az életünk jól működik. És az emberek annyira ki vannak éhezve arra, hogy jól működő életeket lássanak maguk körül. Hogy legyen perspektíva egy normális életre. Hogy legyen, lássanak maguk előtt példákat, hogy hogyan lehet ezt a dolgot, amit életnek nevezünk, jól csinálni. Egészen csinálni. Teljesen. Úgy, hogy azt még élvezzük is mellette. Olyan élet, ami szabad. Mert hogy ezt a szabadságot, a jó életnek és a teljes életnek a szabadságát kínálja nekünk az Úr. Ezt kínálja böjtben. Olyan sokat beszélünk arról, hogy mitől kellene megszabadulni. Hogy mitől kellene szabadnak lenni. És annyira keveset beszélünk arról, hogy mire kellene szabadnak lenni. Hát szabadságunk kéne lenni arra, hogy igen tudjunk mondani. Hogy az Úr útján tudjunk járni. Ezt a szabadságot készítette el számunkra az Isten. Mert kedves testvérek, mindenünk, amit adhatunk, amink van, anyagi javaink, de még a szabadságunk is, mind az Isten ajándéka. Ezt mind tőle kaptuk. És amikor ezzel szolgálunk, akkor azzal szolgálunk, amit ő tőle kaptunk ajándékba. És kedves testvérek, ha ennyi mindent kaptunk ajándékba, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy az Isten ezt nem tudja felhasználni. hogy bennünket nem tud felhasználni. De mindannyiunk értékes az ő szemében. Mindannyiunkra odafigyel, és fel akar használni bennünket az ő tervében. Kedves testvérek, hogyan ne gondoskodna rólunk az Isten? Hogyan ne akarna bennünket jól öntözött kertekként, erős csontúként és szilárdan megállóként látni bennünket, amikor már a legnagyobbat odaadta értünk, amit csak lehet, saját magát, Jézus Krisztusban. A mai nap felirata a 84. Zsoltárból van ez a mondat, testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. A mai nap az örömvasárnapja, a bőjt igenje az Istenre. Arra az Istenre, aki annyira szeretett bennünket, hogy a fiát odaadta értünk. Aki annyira szeretett bennünket, hogy boldognak akar látni bennünket, szabadnak akar látni bennünket, életigenlőnek akar látni bennünket. És kedves testvérek, ez az öröm és ez a szabadság, ez kicsúcsosodik a keresztben. Keresztben, és aztán ne felejtsük, mert sokszor elfeledkezünk róla, az üres sírban fog kicsúcsosodni ebben az évben is, ahogyan minden évben, amikor újra és újra emlékezünk az Isten munkájára, amit ezért a világért tett. És ezt írja végén az utolsó versben az ige, hogy fölépítik fiaid az ősíromokat, falakat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz, újra lakhatóvá. Kedves testvérek, ez az ígéret, az, hogy az Isten boldognak és szabadnak akar látni bennünket, ez nem csak ránk vonatkozik, hanem mi rajtunk keresztül, gyermekeinkre és unokáinkra is. Minden leszármazottunkra. Mert azt mondja az Úr, hogy ha a te életed megváltozik, akkor jó esély van arra, hogy a te leszármazottaid élete is megváltozik. És hogyha hitelesen ez átadódik, ez az üzenet, akkor egy csodás lánc kezd el kiépülni, amely generációkból áll, és át tudja adni az Isten szeretetének ezt az üzenetét, hogy ő szeret bennünket, és hogy a fiát áldozta értünk. Ez az Isten igenje miránk, tudjunk mi is őrá igent mondani. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük a kegyelmedet és szeretetedet, amivel megőrzöl bennünket. Urunkat, hogy jó eszközeid lehessünk, használj fel bennünket a te tetszésed szerint, hiszen nekünk is, környezetünknek is, családjainknak is, és az egész városnak az lesz a jó, hogyha a te utadon járunk. Olyan jó, hogy ebben békességünk lehet, és reménységünk nem csak a saját életünkre, hanem az elkövetkezendő generációk életeire is. Köszönjük, hogy te meghallgatsz minket. Amen.